Hát kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm minnyájukat. Sorozatunknak a hatodik előadásához érkeztünk, amelynek ez a címe a Hegyi Beszéd. Jézus Krisztus élet történetének a közepe táján járunk, és a nagy galileai szolgálatnál vagyunk. Jézus körülbelül másfél-két évvel ezelőtt lépett fel az országban. Óriási tömegek követik és várják tőle a program nyilatkozatát, tanításainak az összegzését, és ezt Jézus meg is teszi, és az északi országrészen, a Genezáreti tónak a partján, illetve annak nyugati partján, ahol szelíden emelkednek föl Lankás hegyoldalak, a nagy sokaságot ide vezeti föl. Itt fér el ez a több mint 20 000 ember, és itt szólal meg Jézus Krisztus, tehát tanításainak összegzésével, és ez a hegyi beszéd. A vetítésünk során majd látni fogjuk ennek a pontos helyszínét, földrajzi és régészeti emlékeit, és a képzőművészeti feldolgozásokat is. Most azonban vessük fel azt a kérdést, hogy mivel is kezdődik ez a hegyi beszéd. Mert az egész beszédet nincs módonban ismertetni, ez egy egész évi sorozatra is sok lenne. Az azonban nagyon, nagyon tanulságos, hogy a hegyi beszéd az úgynevezett boldog mondásokkal kezdődik. Ugye mit mutat az, hogy Jézus Krisztus a Máté evangéliuma 5. fejezetének első 10 mondásokkal, vagy más néven, és ezt érzékeltettem a táblán is, ugye a 8 boldogsággal kezdte meg a hegyi beszédet. Azért nevezik 8 boldogságnak, mert 8 rövid kijelentés adja tudtul azt, hogy Isten elsősorban boldoggá akarja tenni az embert, és Jézus azért jött el erre a földre, hogy az igaz élet titkát, a boldogság titkát megismertesse az emberiséggel. Hatalmas horderejű tehát ez a hegyi beszéd, és benne a kezdet, a boldog mondások sorozata. Miért? Hát azért, mert mindannyian boldogságra vágyó emberek vagyunk, de hát az életben oly sok boldogtalanság van, és olyannyira hát hiányoljuk azt, hogy valódi boldog köztünk oly kevés. Ugye Vörös Marti Mihályt idézem. Ugye a boldog mondásoknak addig nem is vágnék be, neki, míg föl nem vetném azt a kérdést, hogy általában az emberi világban hol keressük mi a boldogságot. Mert hát az ember, ha él, akkor boldog szeretne lenni. Élet és boldogság, ez szinte ugyanolyan fogalom. És az emberi világban is különböző eszmék terjengenek azzal kapcsolatban, hogy hol van a boldogság, hogy lehet boldog az ember. Hát vajon az emberi világ mit tart boldogságnak? Én azt hiszem, hogy 2-3 alapvető emberi elképzelést lehet ezzel kapcsolatban idézni. Az első az, hogy a legtöbb ember a boldogságot összekapcsolja külső tárgyak birtoklásával. Tehát a legtöbb ember úgy gondolja, hogy akkor leszek boldog, amikor bizonyos külső javakat, külső tárgyakat megszerzek magamnak, körülveszem magamat ezekkel, és ezek majd boldogságot fognak biztosítani, nyújtani a számomra. Ez egy nagyon elterjedt boldogság elképzelés. Van egy másik is, nem annyira elterjedt, de ugyanolyan mély gyökerű, és ez a következő, hogy mások úgy gondolják, hogy nem annyira külső tárgyak birtoklásában van a boldogság, hanem inkább abban, hogy az embereknek jó véleményük legyen rólunk. Tehát, hogyha az emberek bennünket dicsérnek, vagy legalábbis elismernek, vagy legalábbis rosszat nem mondanak rólunk, akkor már békés, kiegyensúlyozott, boldog élet élhetünk. Tehát ezek az emberek nem annyira a pénzre, vagy tárgyak birtoklására törekszenek, hanem azzal arra, hogy az emberekkel harmóniában éljenek, még megalkuvások árán is, hogy ő róluk rosszat nem mondjanak. És vannak emberek, ez a harmadik elterjedt boldogság elképzelést, akik bizonyos élvezetekben keresik a boldogságot. Ezeknek a skálája rettentően tág, nem is akarom felsorolni, de hát ismerjük ezt az emberi világban, hogy nagyon sokan úgy vélik, hogy olyan egyöntetű boldogság, olyan tartós boldogság talán nem is létezik itt ezen a földön. Az életben, főleg a fiatalkorban és bizonyos örömökben, élvezetekben, ezekben találhatja meg az ember a maga kielégülését, boldogságát, és ennyit lehet elmondani az életnek a boldogság vágyáról. Meg fogjuk látni, hogy Jézus Krisztus egyik boldogsággal sem azonosította a maga tanítását, de mielőtt rátérnék ezekre a boldog mondásokra, 2 magyar költőt hadd idézzek, fel is írtam a nevüket a táblára. Vörös Marti Mihálynak a Merengőhöz című verse azért szép, és egyáltalán az egész Vörös Marti költészete, mert soha nem szégyeli föltenni a nagy emberi kérdéseket. Ugye Vörös Marti is megkérdezi a jövendő feleségéhez írott versében, mi az, mi embert boldoggá tehetne. És a kérdés után, ami nagy kérdés, súlyos kérdés, mi az, mi embert boldoggá tehetne, rögtön válaszol is, de kérdésekkel. Kincs, hír, gyönyör. Igen, Vörös Marti is ezt mondja, külső tárgyak birtoklása, tehát kincs, jó hírnév, hír, gyönyör, tehát bizonyos élvezetek, és rögtön így felel Vörös Marti Mihály, legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. És itt mondja ki ebben a versében ezt a hatalmas kijelentést Vörös Marti, nézd a világot, annyi milliója, s valódi boldog köztük oly kevés. Mennyire igaz ez? Annyi millió és milliárd ember ér a Földön, de valódi boldog. Akiken úgy látszik az, hogy békességben vannak, akik adni tudnak, akik az életben valóban egy olyan ösvényt követnek, ami egy jó célhoz vezető ösvény, ami már közben is boldogságot, megelégedést ad, és távlata van neki, egy jövendő boldogságra is ajtót nyit. Valódi boldog köztük oly kevés. Vörös Marti Mihály versét gondolom többen ismerik, de Petőfi Sándornak talán a legnagyobb költeményét, a Világosságot címűt már annál kevesebben. Az egész verset nem tudom felidézni, de felhívnám a figyelmet, hogy felkiáltó jellel szerepel a címben, hogy világosságot. Tehát azt mondja Petőfi, ki ad világosságot az embernek? Világosságot kérek. És a hatalmas nagy vers, egy ilyen nagy rapszódia, tele van kérdésekkel, feszültségekkel, megoldatlan problémákkal, hogy halad előre ez a hatalmas vers, Petőfi eljut természetesen a boldogság felvetéséhez is. Engedjék meg, hogy ezt felidézzem. Ezt mondja Petőfi. Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? Ugye Petőfi minden emberi kérdést össze szokott kapcsolni nagy jövőt érintő egyetemes emberi haladási, fejlődési kérdésekkel. Azt mondja Petőfi, hogy engem nem csak az érdekel, hogy most lehet-e boldog az ember, hanem itt a Földön eljön-e olyan korszak, egy olyan világkorszak, amelyben az emberek boldogabbak lesznek, mint most. Eljön-e a kor az általános boldogság kora? És annyira hálásak lehetünk azért, hogy van egy Petőfink, aki ezután megáll a vers menete szerint, és felteszi a kérdést, s tulajdonképpen mi a boldogság? Szóval nem valami hőzöngő választott, hogy eljön-e akkor az általános boldogságkor, hogy igen, eljön, mert hát el kell jönni, mert mi hiszünk benne, és hogy el kell, hogy jöjjön, nem. Hanem itt megáll, és azt mondja, s tulajdonképpen mi a boldogság? Ezt a töprengő, vívódó Petőfit, ugye ezt nagyon kevesen ismerik, pedig ha Petőfi verseit átolvassuk, akkor nagyon sok helyen ennek a nyomára akadunk, hogy Petőfi egyáltalán nem az a befordultam a konyhára dalnok volt, hanem főleg 1847-ben, 48-ban, 49-ben hatalmas, nagy, vívódó, létszembesítő verseit írta meg a magyar irodalomnak, és talán az egész világirodalomnak is leghatalmasabb versei közé tartozik ez a világosságot. És tulajdonképpen mi a boldogság? És tessenek megnézni, meghallgatni, hogy milyen egyszerű választ ad rá. Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Mennyire igaz, ugye? Minden ember másban keresi a boldogságot. Kincs, hír, gyönyör, mondhatnánk Vörös Martival. És Petőfiben ez a kérdés is felmerül, vagy senki sem találta még meg. Hát hogy lehet az, hogy az emberi világban a legegyszerűbb kérdésre, hogy mi az élet és mi a boldogság, mi emberek nem tudunk válaszolni. Nincs egy olyan érvényes válasz, amit odaállíthatnánk a többiek elé, hogy hát emberek, ez a boldogság, erre törekedjetek. Vagy talán senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Ja, döbbenetes dolgot mond ki Petőfi, azt mondja, hogy minden ember tulajdonképpen a maga érdekei kielégítésével azonosítja a boldogságot. Tehát ez vagy nem boldogság. Mert mindenki a maga érdekét követi ezen a világon, éppen ezért van annyi sok boldogtalan ember. Hogy lehet az, hogy mindenki a, a maga felfogását, a maga eszmét követve nem a boldogsághoz jut el, hanem a boldogtalansághoz. Vagy azt mondja Petőfi, hogy ez csak egyes sugára, csak egy jövendő napnak, mely a láthatáron van, túl van, de egykor feljövend. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb utóbb elérné. Érezzük ebben a felsóhajtásban, hogy Petőfi azt mondja, hogy bár volna így, hogy sajnos nem tudok egészen hinni abban, hogy a világ emelkedik és eléri majd a célját, mert a világnak a történelme azért nem fejlődést mutat. Bár volna így, de hát ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Ez is Petőfi. Sőt, én azt mondanám, ez az igazi Petőfi, akit megkörnyékezett ez a gondolat, hogy talán amit mi fejlődésnek látunk, az csak egy körforgás. A világ újra ismétli magát, a történelemben újra ugyanazok a dolgok fordulnak elő, és olyan, mint amikor a hab elsimul, a vándor lejön a tetőről, a fölhajított kő lehull, és ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Tetszenek látni, hova jut Petőfi a boldogság kérdésétől. Nem tudja megmondani, mi a boldogság. Bár volna így. Azért említem ezeket a verseket, hogy mindannyian, hát úgy szellemileg, lelkileg egy kicsit kiéhezzünk arra, hogy vajon Jézus Krisztus mit tanít a boldogságról. Vajon az evangéliumok mit mondanak arról, hogy van-e boldogság, és hogyan érhető el? És Jézus ebben a 8 fokozatban elénk tárja, hogy igen, van valódi boldogság. De nem egészen úgy, ahogy mi elképzeljük. A boldogság nem külső tárgya keresésében, nem a jó hírnévben, nem az élvezetek halmozásában áll, hanem egészen másban. Legyenek kedvesek meghallgatni az első boldog mondást. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanította őket mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ez az első boldog mondás, és már is súlyosan félreértett. Az emberi világban, ha valamit a Bibliából rosszul magyaráznak, akkor biztos ez a kijelentés közéjük tartozik. Lelki szegény, ugyan mit gondoljunk erről? Talán azokat az embereket nevezte Jézus Krisztus boldogoknak, akiknek nincsenek olyan nagy értelmi képességeik, akik olyan jámbor, egyszerű emberek, csak ők lehetnek boldogok ezen a világon, mert akinek értelme, esze van, az mindenben csak problémát lát és zavart, és akkor oda a boldogság? Nem. A Bibliában ez a kifejezés, hogy lelki szegénység, ez amolyan terminus technicus, szóval ez egy szakkifejezés, ez sokszor előfordul a Bibliában. Újra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy az érti meg ezt a boldog mondást, aki veszi a fáradtságot, elolvassa a Bibliát, vagy olvassa legalábbis nap után, és akkor majd kihegyeződik a füle arra, hogy meghallja, hogy mit jelent ez, hogy lelki szegénység. A Biblia szerint mindannyian szegények vagyunk. A Biblia arról tanít, hogy mi emberek mindannyian rettentően erőtelenek, gyengék, szegények vagyunk. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy az ember, amit meg akar valósítani az életben, amit jónak lát és azt akarja követni, azt se tudja megtenni. Szóval az emberi életben mi emberek igazán nincs mivel dicsekedjünk. Erkölcsileg rendkívül gyengék és szegények vagyunk. Esetleg látjuk a jót, akarjuk a jót, de azt mondja Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében, mégis a rosszat tesszük. Van ennél nagyobb szegénység, amikor azt se tudjuk megtenni, amit mi igenelünk, jónak látunk és követni szeretnénk. Tehát a Biblia szerint mindannyian szegények vagyunk, csak hogy Jézus kiket nevezett boldogoknak? Akik beismerik a szegénységüket. Akiknek az életéből kezd kikopni a büszkeség, az önáltatás, a magabízás, akik látják azt, hogy segítségre van szükségük. Ugye Jézus miért is hasonlította az igazi emberi magatartást a gyermekeknek a viselkedéséhez? Miért mondta azt a tanítványainak, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek a mennyek országába. Azért, mert a kisgyermekek gyorsan igényelnek segítséget, és gyorsan el is fogadják a segítséget. A felnőtt ember sajnos nem ilyen. De a felnőtt embernek is lelkileg, hogy meg kell tanulni ezt a magatartást, hogy látnia kell, hogy mennyire erőtelen, mennyire szegény, és kérni valakit, hogy adjon erősítést, hogy vezesse, tanácsolja az életét. A Biblia nagyon sok példát mutat a lelki szegénység eseteire. Például egyet hadd idézek az Ószövetségből, egyet az Új Szövetségből. Az Ószövetségnek ez egyik legszebb története, hogy Salamon király fiatal emberként ugye a trónra került. Ugye apja Dávid idős volt már, és Salamont a legkedvesebb fiát tette meg utódjának a királyságban. És amikor Salamon elnyerte a királyi hatalmat, mi volt az első érzése és mi volt az első kérése? Királyok második könyve jegyzi fel, hogy Salamon ezt mondta Istennek, Uram, én olyan vagyok, mint a kisgyermek. Én a magam házát sem tudom igazgatni. Hogy tudnék egy népet vezetni? Mellesleg gyönyörű kijelentés ez minden olyan embernek, aki vezetői posztra jutott itt a földi életben, hogy Salamon példája, egy csodálatos példa erre, hogy Salamon azt mondta az Istennek, Uram, én olyan vagyok, mint a kisgyermek. Nem tudok se kimenni, se bejönni. Ez egy héber szólásforma volt, egy csodálatos héber kifejezés, ami annyit jelent magyarul, hogy nem tudok kimenni és bemenni, hogy nem tudok elkezdeni se jól egy dolgot, és még kevésbé tudok befejezni egy dolgot. Nagyon szép hebraizmus, kimenni, bejönni. Sem elkezdeni nem tudok egy munkát, egy feladatot igazán, és befejezni még inkább nem tudom, megvalósítani céljához vezetni még inkább nem tudom. És a másik példa az Új Szövetségből Máriának, Jézus Krisztus földi édesanyjának a kijelentése Lukács evangélium elejéről, amikor megtudta, hogy ő az ő méhében megfogant a gyermek Krisztussal, akkor ilyet mondott a hálaimájában Istennek, hogy Isten éhezőket, szegényeket betölt javakkal, és gazdagokat elküld üresen. Tehát azok az emberek, akik beismerik a szegénységüket, az éhségüket, azokon Isten tud segíteni. Azok az emberek, akik továbbra is ugyanazt az önáltató, ugyanazt a magabízó, büszke életet élik, azoknak Isten nem tud mit adni, mert nem is igényelnek Istentől semmit. Szóval a boldogságnak az első lépcsőfoka a lelki szegénységünk beismerése Jézus Krisztus tanítása szerint. Aki az életben nem jut el odáig, hogy maga előtt lássa és magának beismerje, hogy ki vagyok én, mire lehetek én büszke, vagy mivel hivalkodjam én, nincs mivel. Erkölcsileg szegény, gyenge, erőtelen vagyok. De én szeretnék valaki nálam erősebbtől, erkölcsileg erősebb lénytől segítséget kérni. És Istenhez fordul, ez az ember az, aki rálép a valódi boldogság útjára. A lelki szegénységünk tudatosítása az a boldog mondások küszöbe, vagy kapuja. Aki nem jut el idáig, soha nem lesz boldog. És figyeljük meg, hogy ezek a boldog mondások, ez a 8 boldog mondás mennyire egymásra épül. Mert mit tesz az az ember, aki látja a maga gyengeségét és erőtelenségét? Jézus Krisztus így folytatta a boldog mondásait, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Milyen különös boldog mondás. Hát ha mi nekünk kellett volna kitalálni, kik a boldogok, biztos, hogy senki ilyet ki nem talált volna, hogy boldogok, akik sírnak. Jézus milyen sírásra gondolt? Ugye a Bibliában a sírás egy hatalmas jelkép. A sírás szónak a Bibliában jelképes értelme van, mégpedig kettős jelkép. A Biblia beszél hamis sírásról, és beszél igazi sírásról. Hamis sírás az, amikor az ember nem magával a bűnével fordul szembe, csak a bűne következményeitől fél. Ez a hamis sírás. Jézus itt nem erre utalt nyilvánvalóan, hanem Jézus az igazi, őszinte szívbeli sírásra, vagyis így mondhatnánk, az igazi megbánásra utalt. Az az ember, aki látja, hogy mennyire erőtelen és gyenge, az figyelmes lesz a hibáira, a tévesztéseire, és igazán szembe tud ezekkel fordulni, meg tud keseredni akkor, hogyha valami rosszat tesz. És ez tovább viszi a boldogság útján. Milyen érdekes? Úgy gondolnánk, hogy a boldogsághoz semmi köze nincs a sírásnak. De igen, az igazi sírásnak, mert ennek megtisztító ereje van. Arany János mondja szépen az egyik versében, hogy ez a könny nem éget már, de ragyog. Ugye van ilyen az emberi világban, a kisgyermekek sírása. Van az a tehetetlen szepegés, amikor valamit nem ismer el a gyerek, de van az a fölszabadult sírás, amikor valamit elismer, szembefordul önmagával, és jóvá akar tenni. Szóval ez egy igazi sírás, és a felnőttek világában is van ilyen, de ahogy említettem, ez egy jelképes kifejezés. Jézus ezen azt érti, hogy azok lesznek boldogok, akik tudnak önmagukkal szembefordulni. Az az ember, aki nem képes a megbánásra, soha nem lesz boldog. És kitalálhatjuk, hogy miért. Mert egy ember, aki nem tudja az elmúlt élete vétkeit, bűneit elrendezni, aki cipeli magával azt a sok-sok szennyet, amit elkövetett az életben, és attól nem tisztul meg, akkor az az ember hogyan lehet boldog? Van egy kirgíz közmondás, az azt mondja, hogy a köntös sara mosással, a lélek sara megbánással tisztul. Nagyon szép közmondás. A köntös sara mosással, a lélek sara megbánással tisztul. Az az ember, aki nem tudja megbánni azt a rosszat, amit elkövetett, az soha nem lesz boldog. Aki nem rendezi el a bűneit Istennel, soha nem lehet boldog. És Jézus a harmadik boldog mondásban, azért is írtam egymás alá ezeket, mert egymásra épülnek ezek a boldog mondások, újra egy újabb dolgot mond. Tudnék, az az ember, aki látja a gyengeségét, aki igazán látja azt, hogy ő rosszat tett, és szembe tud fordulni önmagával, milyen lesz az az ember? A harmadik boldog mondás így hangzik, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Az az ember szelíd lesz. Az az ember, aki látja, hogy önmagában mennyire gyenge, az az ember, aki látja, hogy miket elkövet az életben, az megértő lesz mások iránt is. Hatalmas nagy emberi érték bontakozik ki előttünk, megértőnek lenni mások iránt. Nem úgy tekinteni másokra, hogy most megint mit csináltak, milyen rossz dolgot tettek, hanem megértéssel, hogy lehet, hogy ők rossz dolgot tettek, de talán nem akarták. Ők is ugyanabban a helyzetben vesztegelnek, mint mi. Mi is sokszor a jót akarva a rosszat tesszük. Tételezzük fel, hogy a másik ember is jót akar. Az indítékok tisztaságát ne vonjuk kétségbe. Tételezzük fel, hogy a másik ember is jót akart, és ugyanúgy becsúszott a rossz az életében, ahogy nálunk. És akkor nem visszavágni, nem megtorolni, nem visszafizetni. Ez a szelídség. Hatalmas nagy érték a Biblia szerint a szelídség. A Biblia nem azt mondja, hogy az a szelíd ember, aki meghunyászkodik, aki mindentől távol tartja magát és visszavonul, hanem az a szelíd ember, aki a rosszra soha nem vág vissza rosszal. Aki látja a rosszat, nem csukja be a szemét, vagy nem kendőzi el, látja a rosszat, de mégis külön tudja választani a rosszat és a rossz elkövetőjét, a bűnt és a bűnöst. Ez egy hatalmas nagy emberi érték, amit megint csak a Biblia szerint az Istennel való tapasztalatból szerez meg az ember. Mert ezt az emberi világban nem látjuk. Az emberi világban azt látjuk, ez az emberi világnak a farkas törvénye, hogy ha valaki rosszat ad, azt viszonozd rosszal. Ha valaki megsértett, akkor valamilyen módon torold meg. Ha valaki megkárosított, akkor vágjál vissza. Az emberi világban valóban ez az az érdek, amire Petőfi is utalt. De hogyha valaki megismeri azt, hogy az Isten soha nem vág vissza rosszal, a rosszért, hogy ő a gonosz miatt is bánkódó, hogy megismeri azt a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus az életét is hitvány, elvadult emberekért képes volt odaadni, a szelíd emberré válik. Megjegyzem különben, hogy ezt a harmadik boldog mondást Jézus a 37. Zsoltárból idézi egyenesen vissza. Tehát ez nem Jézusnak a külön kijelentése, hanem ez a 37. Zsoltárnak az első részében található. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a 37. Zsoltár Dávidnak olyan imádsága, ami a legteljesebb figyelmünket meg kell, hogy érdemelje. Tudnék, azt hiszem, nincs olyan ember, aki nem volt olyan helyzetben, mint Dávid ennek a Zsoltárnak a tanúsága szerint. Hadd olvassam fel a Zsoltár elejét. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Így kezdődik a Zsoltár. Tehát Dávidot is milyen kísértés érte el, hogy bosszankodott az elvetemült a gonosz emberekre, és irigykedett a gonosztevőkre. És azt hiszem, hogy ez a kísértés mindannyiunkat megkörnyékez itt a földi életben, mert nap-nap után látjuk azt, hogy milyen jól megy azoknak, akik talán megengednek maguknak tisztességtelenséget, becstelenséget, akik ököllel és szájjal harcolnak, nem pedig az igazság erejével.
És nagyon sokszor az ember bosszankodik az elvetemültekre, vagy éppen irigykedik a gonosztevőkre, mert ennek a Földnek egy újabb törvénye, hogy azoknak megy jól, akik megengednek maguknak erkölcsi visszásságokat, és nem tartják magukat erkölcsi érzésekhez. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyatnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Ugye ezt idézi Jézus. Boldog a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. És azt hiszem, hogy ennél a harmadik boldog mondásnál meg is állhatunk egy kicsit, mert ez már olyan csúcsnak látszik előttünk. Ugye az igazi szelídség. Ez már valami olyan megközelíthetetlen hegycsúcs, mert ki az az ember, aki elmondhatná magáról, hogy nem jön ki a sodrából, és mindig tud önuralmat gyakorolni, és mindig tud a rosszra is jóval válaszolni. Pedig milyen egyszerű logika? Hát boldogok lehetünk úgy, hogyha tele vagyunk haraggal. Lehet úgy boldogságunk, hogyha tele vagyunk mindig az, hogy mi mit kaptunk, és most én hogyan viselkedjem a másikkal. Soha itt nem lehetünk boldogok. És itt azért is állnék meg, mert a sok-sok művészeti feldolgozás közül most Johann Sebastian Bach magnifikátjából szeretném bejátszani azt a tételt, ami ezt a három első boldogmondást összefoglalja. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet. Johann Sebastian Bach magnifikátjának 9. tétele hangzik fel, amely így szól, idéztem ezt a verset, szegényeket betölt javakkal, éhezőket betölt javakkal, gazdagokat elküld üresen az Isten. Latinul hangzik fel ez a tétel, mindössze 3 perces, de figyeljünk fel arra, hogy amikor azt énekeli, hogy in plevit bonis, tehát betölt javakkal, akkor ezt a dallamot építi ki a legfinomabban. Itt vannak olyan hajlítások, melizmák, amelyek felhívják az ember figyelmét, hogy betölt javakkal az Isten akkor, ha valaki beismeri az ő szegénységét, és egy erősebb életre vágyik. Német felvételen hangzik fel, de latin nyelven, tehát Johann Sebastian Bach magnifikátja.
Oh,
Tehát ezek után szeretnék rátérni most a negyedik boldog mondásra, és ez pedig Máté evangéliuma 5. fejezet 6. versében található. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ugye, ahogy említettem, egymásra épül mind a 8 boldog mondás, mert vajon az az ember, aki már megízlelte, mit jelent a szelídség, aki már tudja, hogy a szelídségben nagyobb erő van, mint a haragban és a visszavágásban. Aki már látja, hogy a szelíd ember az erkölcsileg erős, nem a gyenge, hogy sokan képzelik. Annak az embernek az életében mi fog kifejlődni? Éhezni, szomjuhozni az igazságot. Vagyis az életének minden területén igaz akar lenni. Nem csak bizonyos emberekkel, bizonyos élethelyzetekben, az élet minden területén igaz akar lenni. Szeretném itt megjegyezni, hogy az eredeti szövegben nem ez áll, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, hanem a régi nyelvekben, amelyek sokkal pontosabbak voltak az európai nyelveknél, akár a héber, görög vagy latin, az igazság szóban megkülönböztettek egy elméleti igazságot és egy gyakorlati igazságot. Ezt a boldogmondást így lehetne lefordítani szó szerint, boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz életet. Tehát nem csak arról van szó, hogy valaki többet akar tudni és az igazságokat fel akarja fedezni, hanem igazzá akar válni, az igaz életet akarja elérni. Mert kedves hallgatók, az életnek egy elég szomorú jelensége, amikor emberek értelmileg ugyan vágyakoznak műveltségre és tudásra, de az életüket nem akarják összhangba hozni a felismert igazságokkal. Amikor értelmes, művelt, tudós embereket látunk, akik sok mindent felfedeztek és megértettek, de az életük hétköznapjaiban nem akarják összhangba hozni a felismert igazságokat a gyakorlati magatartásukkal. Jézus azonban azokra célzott, akik igaz emberekké akarnak válni. Nem egyszerűen csak egy elméleti igazságot keresnek, hanem ők az élet hétköznapjaiban minden emberrel és minden élethelyzetben egy tiszta, igaz emberi viszonyulást keresnek. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz életet. És ezután jön az 5. boldog mondás, ami így hangzik, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Megvallom őszintén, sokáig nekem ez egy nagyon nagy problémát okozott ez az 5. boldog mondás, mert az ember először elgondolkozik azon, hogy mi a különbség a szelídség meg az irgalmasság között. Hát nem ugyanaz a kettő? De figyeljük meg, hogy Jézus az életében soha nem ismételt semmit, és soha nem beszélt fölöslegesen. Tehát az biztos, hogy ha Jézus a 3. boldog mondásban azt mondta, hogy boldogok a szelídek, a 4. azt mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igaz életet, az 5. boldog mondás egy újabb fokozat, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Hát mi a különbség a szelíd ember között és az irgalmas ember között? Ha már azt mondtuk, hogy a szelídség is egy csúcs, hogy egy emberről el lehessen mondani, hogy igen, ez egy szelíd ember, ez nem lehet kihozni a sodrából, vagy nem lehet felpiszkálni, vagy ingerülté tenni, ez már egy hatalmas dolog. De az irgalmasság még ennél is több. Mert így lehetne a két magatartásnak a meghatározását megadnunk, hogy a szelídség egyenlő azzal, ha az ember nem vág vissza, nem torol meg valami rosszat. De az irgalmasság még ennél is több, amikor az ember a rosszra a jót kezdeményezi. Tehát nem egyszerűen, hogy nem vág vissza, nem egyszerűen az, hogy nem fizet vissza, hanem amikor rosszat kap, akkor is a jót kezdeményezi a másik ember iránt. Ez az irgalmasság. És a Biblia szerint, és ezért is fejeztem be ott a sorozatot az 5. boldog mondással, a Biblia szerint a Földön elérhető erkölcsi tökéletesség az irgalmasság. Szóval megint csak ez egy szakkifejezés. Lukács evangélium a 6. fejezetében azt olvassuk, hogy legyetek irgalmasok, mondta Jézus, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Ugyanezt a kijelentést Máté evangélium a 5. fejezet 48. versében így olvashatjuk, legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. A bibliai szóhasználatban tehát az irgalmasság egyenlő a tökéletességgel. Amit a Földön az ember elérhet legmagasabb erkölcsi szint, ez az irgalmasság, de ez nem akármi. Mert ez szinte az Isten jellemtisztaságának a szintje.
Ugye Isten mindig úgy mutatja be a Szentírás, hogy Isten létében és Isten lényében nem is a hatalom a legfontosabb, hogy Isten hatalmas, örökkévaló. Ez önmagában még nagyon félelmetes is lehetne. Ha a Biblia csak általában állandóan beszélne egy Istenről, aki hatalmas, erős, örökkévaló, mindenható, mindentudó. A Biblia Istenről mindig úgy beszél, hogy az ő legfőbb jellemvonása az irgalmasság, vagyis a legtökéletesebb szeretet, vagyis a gonosz miatt is bánkódó, aki a rosszakért, a gonoszokért is mindent megtesz, hogy ők meg tudjanak változni. Szóval Isten mindig úgy mutatja be a Szentírás, hogy az irgalmas Isten. Amikor még az Ószövetséget vettük, nem is tudom mikor, talán a tavalyi sorozatban hangzott ez el, amikor egyszer Mózes kérte az Istentől, hogy mutassa meg magát neki. A Bibliának egy csodálatos részete. Mózes azt kéri, hogy látja, hogy mennyi sok baja lesz ezzel a zsidó néppel, egy kemény nyakú, megátalkodott tömeg, hát minden tömeg az, de hát ezzel szembesült Mózes, hogy 40 évig vezetni egy népet, és azt kérte Istentől, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet nekem. Akkor talán erőt kapok ahhoz, hogy ezt a feladatot elvállalhassam. És akkor Isten azt mondta neki, megmutatom néked az én jóságomat. És Isten nem láthatta színről színre Mózes, de elvonult előtte az Isten, és hallotta a hangját, és azt mondta az Isten, én az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten vagyok, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, és minden vétket és hitvánságot megbocsát, noha nem hagyom büntetlenül. Ugye Isten így mutatkozik be a Bibliában, hogy ő maga az irgalmasság. És Jézus Krisztus itt azt mondta, hogy azok az emberek, akik a lelki szegénységüket beismerik, akik őszintén bánkódni tudnak a hibáik miatt, de egy mély, sarkallatos érzéssel szembe tudnak fordulni önmagukkal, és akik szelidekké válnak, és akik az egész életük területén nem csak egy-egy sávjában törekszenek az igaz életre, hogy az egész életük igaz élet voltáért küzdenek, azok az emberek irgalmasokká lesznek. És ez az elérhető csúcs, mert a hatodik boldogmondás már szinte ezt kommentálja és ezt magyarázza, és Jézus azt mondja, boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Én szerintem ez a legnehezebb boldogmondás. Mert amilyen egyszerű ez a kifejezés, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Annyira hatalmas ez a kijelentés, hogy tiszta szív, és annyira hatalmas az ígéret is, hogy ők, de csak is ők, senki más nem, ők az Istent meglátják. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy mi is sokszor szoktuk azt mondani az életben, hogy én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok, én ebben nem vagyok vétkes, ártatlan, tiszta vagyok. Az én lelkiismeretem tiszta, az én szívem tiszta. És arról is meg vagyok győződve, hogy ezt a legkevesebb alkalommal mondjuk ki jogosan. Az ember belül tele van mindenféle szennyel és piszokkal. Mégis az ember úgy hiszi, hogy ő tiszta. Amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik szívük tiszta, nem azokra céloz, akik magukat tisztává nyilvánítják, hanem akik valóságosan tiszták. Hát hogy tisztulhat meg a szív? Ugye a Bibliában a szív, a gondolkodás, az akaratvilág központja. Tehát nem egyszerűen egy érzelem, hanem a szív, ez egy jelképes kifejezés, az ember belső emberét jelenti. Tehát a lelkiismeretet, a szabad döntési választási képességünket, az értelmet. Szóval azt a belső, csodálatos belső világot, ugye a Bibliában ez is egy terminus technicus, hogy van egy külső ember, ami látható rajtunk, ugye a hús, az izom, a külső megjelenés, és van egy belső ember, amit az emberek nem látnak, csak a magatartásunkból lehet következtetni, vagy a beszédünkből, hogy mi hogy gondolkodunk, mi hogy érzünk, mi hogy döntünk bizonyos kérdésekben. És ezt a belső embert, tehát ezt a gondolat és akarat világot nevezi a Biblia szívnek. Na most, miért nem tiszta a mi belső világunk? Hadd tegyem fel a kérdést. Miért nem tiszta a mi belső világunk? Ezt a kérdést azért kell feltennem, mert például irodalmi művek erre a kérdésre azzal válaszolnak, majd fogok is idézni szerzőket, hogy azért nem vagyunk mi tiszták, mert embereknek születtünk, és az ember úgy, ahogy van, hát maga a merő homály és tisztátalanság. Ugye ezt mondja Madács Imre is, sajnos csak az asszonyokra célozva, de hát ezt mindenkire el lehetne mondani, hogy méregből és mézből van összeszűrve az ember. méregből és mézből. Tehát van jó dolog a belső világunkban, de iszonyatos kártékony erők is működnek a belső életünkben. Méregből és mézből vagyunk összeszűrve. Vagy Vörös Marti Mihály azt mondja az Emberek című versében, hogy az ember őrült sár, Isten arcú lény. Igen, tehát úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó megfogalmazás, hogy van bennünk valami Isten képűség, de ugyanakkor valami őrült sár. Döbbenetes Vörös Martinak ez a kétpólusú kijelentése, az ember őrült sár, Isten arcú lény. Azt mondja Füst Milán az egyik versében, hogy miért nem vetik ágyam tiszta, fehér angyalok, vagy miért, hogy magamtól senkit el nem marhatok. Ugye azon panaszkodik, hogy miért nem teljesen tiszta az ember, vagy hogyha nem lehet teljesen tiszta, akkor miért nem teljesen fekete? Miért ilyen szürke az ember belül? A Biblia mit mond arról, hogy az ember miért nem tiszta? Először is azt a tévhiedelmet szeretném eloszlatni, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy azért nem vagyunk tiszták, mert ilyennek születtünk. Tudnék, a Biblia szerint a természetünk ugyan gyenge és erőtelen, amivel születtünk. De a szív az más dolog. A szív az más dolog. A természetünk az gyenge, amit hozunk a világra, és öröklünk az őseinktől. Csak hogy a Biblia szerint a probléma ott következik be, amikor a mi örökölt természetünk legyőzi a belső gondolkodásunkat, és rávisz bennünket, hogy rosszat tegyünk. Tehát nem azért vagyunk mi tisztátalanok, mert embernek születtünk, és van egy kóros hozadékunk, hanem azért, mert az életben számtalanszor beleegyezünk a rosszba, belül meghozunk rossz döntéseket, és Jeremiás könyve 17. fejezet első verse azt mondja, hogy az ember, amikor a rosszat elköveti, akkor gyémánt heggyel és vas tollal marad beleírva a szíve táblájára a rossz. Ez egy nagyon szép költői kép, ezt ma egyszerű szavakkal így mondanám el, ha az ember valami rosszat tesz, nem csak a másik emberrel tesz rosszat, hanem a rossz emléke ott marad a gondolkodásában, az akaratvilágában, és belül az ember meggyöngítés, tisztátalanná teszi magát. Mert sajnos mi nem egyszer vagy nem kétszer teszünk rosszat, hanem bennünk megszokássá válnak a rossz döntések. Így mondja ezt Jeremiás könyve 13. fejezet 23. verse, hogy amiként nem tudja levetni a párduc a foltosságát, nem tudja elváltoztatni a szerecsen a bőre színét, úgy nem tudunk mi jót cselekedni, akik megszoktuk a gonoszt. Tehát itt ez a probléma az ember életben, nem az a nagyobb probléma, hogy embereknek születtünk, és hozunk magunkkal egy erőtelenséget, egy fizikai, lelki erőtelenséget a jóra, és egy nagy készséget a rosszra. Ez is rossz, de nem ez a legfőbb rossz. Hanem az, hogy a belső világunkban, a gondolat és akarat világunkban szint úgy beleíródik a rossz, gyémánt heggyel és vastollal beleíródik, mert bennünk megszokássá váltak a rossz gondolatok és a rossz döntések. És akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy kiknek lehet tiszta a szívük. Ha a Biblia szerint mindenkinek a szíve tisztátalan, akkor hogy tisztulhat meg a szív? Ugye érezzük, hogy itt a boldog mondásoknak egyik kulcs helyzetéhez jutunk, mert itt meg tudjuk ragadni azt, hogy Jézus mit tanított a boldogságról. Most ki fogjuk mondani majd egy mondatban, hogy Jézus szerint mi a boldogság. De előbb válaszoljunk erre a kérdésre, hogy hogyan lehet az ember belső világa tiszta. A tisztátalamból hogyan válhat tisztává? Hát nem akarok messzire menni, csak tessenek nézni a táblára. Akiben kifejlődik a lelki szegénység, az az ember, aki érzi, hogy gyenge. Az az ember, akiben kifejlődik az igazi megbánásnak a készsége, ami a Biblia szerint annak előrehaladása, megtéréssel azonos. Annak az embernek az életében, akinek az életében van igazi szelídség. És aki az életem minden egyes mozzanatában éhezi és szomjozza az igaz életet, és irgalmas ember lesz. Nos hát, ennek az embernek a szíve tisztul meg. Más embert nem lehet tisztának nevezni a Biblia szerint, csak ezt az embert. Jézus a tiszta szívet a 6. boldog mondásban említi. Tehát ennek előzményei vannak és feltételei vannak. És most hadd mondjam ki egy mondatban, hogy Jézus szerint mi tehát akkor a boldogság? A rossztól való belső megtisztulás folyamata. Jézus szerint az igazi boldogság a rossztól az életet pusztító átkos elvtől, az önzés, a bűn elvétől való belső megtisztulás folyamata. Jézus azt mondta az első emberi boldogság eszmére, ugye emlékeznek, talán azt mondtam az előadás elején, hogy nagyon sok ember a boldogságot külső javak keresésében látja. Jézus erre a következőt mondta egy beszédben. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a tolvaj ellopja, a rozsda megmarja, vagy a moly megemészti, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, vagyis kincseket, belső értékeket, rossztól való megtisztulás folyamata. Mit mondott Jézus Krisztus a második emberi boldogság elképzeléssel? Tetszenek emlékezni, azt mondta, hogy nagyon sok ember abban keresi a boldogságot, hogy mindenki jót mondjon felőlünk. Jézus erre azt mondta Lukács evangélium a 6. fejezet 26. verse szerint, jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Érdekes bibliai kijelentés. Jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Nem lehet minden embernek tetszeni. Aki mindenkinek ki akarja vívni a dicséretét, elismerését, az soha nem lesz önmaga, és az olyan megalkuvó, és olyan mézesmázos, vagy egy olyan ember lesz, akit mindennek lehet nevezni, csak egy igazi emberi egyéniségnek és személyiségnek nem. Jézus azt mondta, hogy az az igazi boldogság, amikor az ember a szíve belül megtisztul. Amikor az embernek tiszta gondolatai, tiszta érzései, épkézláb akarata van. Amikor az ember belül harmóniába jut az élet törvényeivel, és amikor az ember belül felszabadul a bűn a rossz hatalma alól. Tehát tessenek megfigyelni, hogy Jézus Krisztus a 6. boldog mondással nem fejezte be még a boldogságok sorozatát, hanem ideírtam a táblára már egy új osztopba, hogy utána még 2 boldog mondást mondott el. Vajon miért? Hát úgy látjuk, hogy itt már be lehetne fejezni, mert ennél magasabb csúcs nincsen, hogy irgalmasság. És már az irgalmasságot értelmezi, azért itt a mellé a 6. boldog mondás, a boldogok, akinek szívük tiszta, hát akkor Jézus miért mondott még egy 7. és 8. boldog mondás? Egy nagyon fontos dolog miatt. 7. boldog mondás így hangzik. Boldogok a békességet szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Ez az utolsó 7. és 8. boldog mondás. Vajon Jézus mit ért a 7. boldog mondásban azon, hogy boldogok a békességet szerzők? Kedves hallgatók, azért kellett Jézusnak elmondani még ezt az utolsó 2 kijelentését, mert az emberi élethez, az eddigiekhez képest valami még nagyon szorosan hozzátartozik. A Biblia azt tanítja, hogy csak önmagában az ember nem lehet boldog. Az ember úgy lehet boldog, hogyha a rossztól való megtisztulás folyamatát, annak tapasztalatát, annak törvényszerűségeit átadja másoknak. Boldogok a békességet szerzők. Ezen Jézus nem azt értette, akik mindent elsimítanak, meg emberek között minden peres ügyet elrendeznek, mert Jézust is fel akarták kérni egy alkalommal az élete során, hogy egyik testvér azt mondta a bátyjára, hogy hát ő el akarja venni az örökségemet, és tegyél igazságot közöttünk. És Jézus azt mondta neki, ki tett engem bíróvá és osztóvá közöttetek. Én nem ezért jöttem a világra. És a 7. boldog mondás azt mondja, hogy a békességet szerzés az annyit jelent, hogy az embereket békességre vezetni egy valaki iránt. Mert a Biblia szerint egy valaki iránt békétlenek az emberek. És ez az egy valaki az Isten. Az emberek ösztönösen az Istent okolják mindazért, ami az életükben rossz. Ami a világban rossz és káros. És a békességet szerzés annyit jelent, mint részt vállalni az evangélium hirdetésében, az Istennel való megbékélés szolgálatában. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy aki idáig eljutott a boldogság fokozatain, az természetesen vállalja az életben azt, hogy az embereket megbékéltetni az Istennel, mert az emberek között is azért van oly sok feszültség, mert egy valakivel nem békéltek meg. És ha azzal a valakivel nem békéltek meg, akiktől jót kapnak, akkor hogy békélnének meg egymással, akiktől nem csak jót kapnak? Tehát ez megint csak egy törvényszerűség. Különben ez a békességet szerzés a II. Korintusi levél 5. fejezetében van részletesen jellemezve, tehát a II. Korintusi levél 5. fejezetében, amikor azt mondja Pál apostol, hogy úgy járjatok az Isten követségében, mintha az Isten szólna ti általatok Krisztussal, hogy emberek, békéljetek meg az Istennel. Ugye az emberi világban azért van oly sok háborúskodás, gyűlölet, irigység, mert az ember nem ismerte meg a teremtőjét, és nem békélt meg, nincs harmonikus viszonyban Istennel. És ebből következnek ember és ember közötti feszültségek és viszontagságok is. És Jézus még egy boldog mondást utána tett, tehát a 8. befejező boldog mondás a leghosszabb és a legkülönösebb. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Kedves hallgatók, itt megint egy nagy bibliai törvényszerűség van. Aki az igaz evangéliumot hirdeti, aki valóban az embereket Istennel akarja megbékéltetni, az mindig háborúságot szenved. Itt nincs kivétel. Ugye nagyon szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy a Biblia nem tanítja azt, hogy mindenki, akit üldöznek, az igaz lenne. De azt tanítja, hogy az igazakat mindig üldözik. Még egyszer hadd mondjam. A Biblia azt nem tanítja, hogy mindenkit, akit itt a Földön üldöznek, azok igazak lennének. De a Biblia azt tanítja, hogy az igaz embereket a tiszta evangélium szolgálatában álló és élő embereket mindig üldözni fogják. Pál apostol így mondja ki ezt a 2. Timóteusi levél 3. fejezet 12. versében, hogy mindazok, akik igaz módon akarnak élni a Jézus Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. De hadd mutassak rá arra, hogy miért ez a boldog mondások koronája. Mert Jézus azt mondja, hogy eközben, miközben üldöznek benneteket, miközben rágalmakat szórnak rátok, miközben minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem, eközben a boldogságotokat nem tudják elvenni. Tehát itt látjuk meg azt, hogy Jézus mennyire valódi boldogságot jött hozni a földre. Jézus nem olyan boldogságot ígér az embernek, amit el lehetne venni tőle. Amiben az emberek a boldogságot keresik, attól mind meg lehet fosztani az embereket. Külső javak keresése, birtoklása? Elveszhet, kérem. Nagyon gyorsan elveszhet. Inflációval, háborúval, betöréses lopással, bármilyen fajta igazságtalanság. Az embereket megfoszthatnak a vagyonuktól vagy a kincseiktől, és akkor az a bizonyos Árpágon jelenete áll elő, aki az asztal alatt keresi ugye a pénzed zacskóját, ugye, hogy hol van. Oda van az életem és a boldogságom. Vagy a hírnév. Hát a hírnév. Hát a mai napokban látjuk, hogy emberekről egyszer ezt mondták, aztán azt mondták. Sokszor ugyanarra az emberre és ugyanarra a cselekedetére egyszer hozsannát kiáltanak, másszor meg kígyót békát. Emberektől függni, és emberek elismerésétől függővé tenni a boldogságunkat nagyon törékeny dolog. De aki ezen a boldogság, ennek a boldogságnak az útján indul el, akkor se tudják elvenni tőle a boldogságot, ha üldözik, ha rágalmazzák, ha gonosz hazugságot mondanak ellene, ha az igazságért, ha Krisztusért szenvednek, a boldogság elvehetetlen tőlük. Csak egyetlen egy példát hadd mondjak, Pál apostolt is bezárták a Filippi börtönbe Sílással, a munkatársával együtt, és úgy gondolták, hogy na most az apostol akkor szomorkodik és kétségbe esik, és akkor hallották a börtönőrök, hogy ők zsoltárokat énekelnek örömükben, hogy méltóvá tétettek arra, hogy ahogy Krisztus gyalázatot szenvedett, ahogy Krisztust is üldözték, mint ártatlant a nem ártatlanok, hogy Krisztus őket erre méltónak talált, hogy hasonló sorsra jussanak. És amikor ugye földrengés jött, és a börtön zárai megnyíltak, és mindenki hanyathomlok menekült, vagy szabadulni akart, akkor ők nem szabadultak. Hanem utána elmondták a börtönparancsnoknak, hogy itt vagyunk, Mi nyugodtan állunk az ítélet elé, és készségesnek mutatkoztak abban, hogy ők feltárják azt, hogy miért is vannak itt. Tehát egy ember, aki átment ezeken a boldog mondások fokozatain, aki belül megtisztult a bűntől, azon semmi külső rágalmazás, gyalázkodás, üldözés nem fog. A boldogsága közben elvehetetlen tőle. És azt hiszem, hogy mindannyian olyan boldogságra vágyunk, ami elvehetetlen tőlünk, mert az az igazi boldogság. Ha a boldogságon mi csak azt értjük, ami hol megvan, hol nincs meg, akkor megvan, hogyha jólétünk van. Ha a külső dolgok tekintetében rosszabbra fordul az életünk, akkor már nem vagyunk boldogok. Ez nem igazi boldogság. Ha akkor boldogok vagyunk, hogyha az emberek jót mondanak felőlünk, de hogyha bárki csak egy rossz szót mond rá, akkor már önmagunk alá hanyatlunk és kétségbe esünk. Ez se igazi boldogság. Az igazi boldogság ez, amit Jézus Krisztus ígér, és ahogy említettem, az előadást rövidre kell fognom, mert arról már egyáltalán nem szólhatok, hogy Jézus Krisztus a boldog mondásokat azért két részből állította össze. Boldogok a lelki szegények, és én arról már nem beszéltem, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igaz életet, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességet szerzők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Egy döntő dologgal kell lezárnom a mai tanulságunkat, és ez a következő. Jézus Krisztus boldogságot ígért, mégpedig valódi boldogságot, amit nem lehet elvenni az embertől, de Jézus azt is érzékeltette a boldogmondásokban, hogy itt ezen a földön tökéletes boldogság nem lehetséges. A földön van valódi boldogság, tiszta, való, nem ámítás, nem csalás, nem a magunk szuggerálása, valódi boldogság. De vajon miért nem lehet itt a földön tökéletes boldogság? Miért lehet az csak az örök életben? Kedves hallgatók, egy egyszerű dolgot kell meggondolnunk. Itt a földön azért nem lehetünk tökéletesen boldogok, mert körülöttünk habzik, tajtékzik a szenvedések, az igazságtalanságok árja. Nem mehetünk el lakatlan szigetre, nem csukózkodhatunk be az otthonainkba, hogy na most én milyen boldog vagyok. Itt a földön lehetetlen is a tökéletes boldogság. Mert hogy lehetnék én itt a földön tökéletesen boldog, ha látom, hogy naponta emberek ezrei éhen halnak, ha látom azt, hogy embereket úgy gyilkolnak, ahogy mondja a Biblia, mint vágó juhokat, ha látom azt, hogy embereket betegségek hogy visznek el naponként tízezresével a sírba, amikor látom, hogy naponta milyen sok igazság, talanság gyülemlik föl, mint egy lavina a földön, itt a földön van valódi boldogság, de a tökéletes boldogság csak abban az életben lesz, amelyben bűn már nem lesz. Jézus itt világosan ketté választotta a boldog mondásaiban, igen, valódi boldog lehetsz itt a földön, de a boldogság kiteljesedése, továbbfejlődése az az örök életre vár. Viszont akik eljutnak az örök életre, azok meglátják majd azt, amiről így mondja Pál apostol, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Hogy milyen hatalmas boldogság lesz abban a világban élni, amelyben semmi bűn nem lesz. Azt azok tudják igazán, akik már itt a földön a valódi boldogságot, annak a tökéletes boldogságnak az előízét megkóstolták. Ezzel tudnám befejezni tehát a boldog mondások sorozatát, és most röviden nézzük meg tehát a földrajzi és régészeti diaképeinket. Sajnos a zenei részleteket a késői kezdés miatt el kellett hagynom, amiket felírtam a táblára, viszont a vetítést nézzük. Először is tehát a helyszín, a Tibériás tavát látjuk, vagy más néven a Genezáreti tónak a vidékét, és hogyha sikerül közelebb mennem, akkor megmutatnám azt, hogy miért is kapta ezt az elnevezést Jézus programbeszéde, hogy hegyi beszéd. Jézus itt a nyugati parton tanította legtöbbet, mégpedig az észak-nyugati részen, itt látjuk Kapernaum városát, illetve romjait, majd a régészeti felvételek ezt pontosan megmutatják, és itt van a Boldog Mondások hegye, hogy tetszenek látni az angol feliratot. Jézust egy óriási tömeg kísérte a tenger partján, és itt ezt a tömeget nem tudta úgy letáboroztatni Krisztus, hogy mindannyian hallhassák őt. Ezért ezekre a valóban szelíd lankákra ment fel, és a hegyen ült le a tanítványai körében, és ez a mintegy 20-25 ezer főnyi sokaság úgy letelepedhetett ezeken a szelíd lankákon, hogy hallhatta Krisztus szavát. Ugye Lukács evangéliuma és Máté evangéliuma közli a hegyi beszédet. Lukács evangélista mondja el, hogy először a mezőn, tehát a tengerparton találkozott Jézus a hatalmas sokasággal, Máté pedig elmondja azt, hogy már a hegyen csendült fel ez a bizonyos hegyi beszéd. Különben Jézus a szolgálatának a legtöbb idejét itt a galileai vidéken töltötte, főleg pedig Kapernaum városában, amely Kafernáhum próféta születési helye volt. Hatalmas nagy kikötő és kereskedő város, a karavánok átutazási helye, a római hadsereg is itt állomásozott, tehát az északi országrésznek tulajdonképpen a központja volt. Menjünk a következő diaképünkre, itt látjuk a kilátást a Genezáreti tóra. Ilyen sziklás hegyek váltakoznak itt, alaposan megművelt területek vannak most is itt ezen a vidéken, az északi országrésznek legfestőibb panorámáját adják ezek a vidékek. Kérném szépen a következő képünket. Ez a Boldog Mondások hegye, amelyet előbb a térképen láthatunk. Háttérben tehát a Genezáreti tó, itt van az a mezőség, az a partsáv, ahonnan Jézus felhívta a sokaságot, és aztán a legújabb korban egy bazilikát emeltek ide, ez a Boldog Mondások bazilikája, és ez az a hegy, ahova Jézus letáborozhatta a népet. Következő képünkön még közelebbről látjuk ezt, tehát a Boldog Mondások hegye, háttérben a csodálatos Genezáreti tóval, amelynek halászai voltak Jézus első tanítványai. Következő képünkön látjuk Kapernaum, tehát Kapernaum város romjait, az első századi feltárásoknak a részletét láthatjuk itt magunk előtt. Egy nagyon értékes első századi, tehát Jézus korabeli zsinagógát is feltártak a 20. századi ásatások során. Kérném szépen a következő képet. Ez az a bizonyos zsinagóga, ahova ma a turisták bemehetnek, és amely zsinagógákban Jézus is, később pedig apostolai is tanítottak. Következő képünk ennek a zsinagógának egy más oldalról való fotóját mutatja, a következő képünk pedig a zsinagógából feltárt oszlopfő, valamint az a hétkarú gyertyatartó, a menóra ábrázolás, amelyet szintén ebben a kapernaumi zsinagógában találtak. A következő képünk mutatja a mai Kapernaumot, tehát azt a kereskedő és kikötő várost, amelyről a következő képünk árulkodik, hatalmas nagy halászati tevékenységgel és tengeri forgalommal ma is és régen is. Jézusnak nagyon sok története a Genezáreti tó vizének lecsendesítése, áthajózása, gadarénusok földjére, stb. Játszódott ezen a tavon. A Jó Hír című folyóirat első számában közöltünk egy kis tanulmányt a legújabb régészeti felfedezésről, amely egy Jézus korabeli bárkát hozott a felszínre, és amelyből pontosan megérthetjük, hogy például Jézus miért alhatott el a fej aljon, miért nem ébredt fel a háborgó tenger vizére, ahogy azt többen kétségbe vonták, hogy ez a jelenet ezért nem hiteles. A következő képünkön látjuk az első feldolgozást, Claude Lorrain, francia festő, 17. századi olajfestmény, egy hatalmas méretű kép, a címe a hegyi beszéd. Itt látjuk fent Jézust a közvetlen tanítványi csapattal, és hát a 17. századi Franciaország, illetve stilizált Arkádia, Görögország hegyes, dombos vidékeit, pásztorait láthatjuk. Talán közelebbről is nézzük meg Claude Lorrain olajfestményét. Itt látjuk a felső résznek a kinagyítását, tehát Jézus a tanítványaival. Ennek is van egy bizonyos jelentősége, hogy a hegyi beszéd miért kezdődik így, hogy Jézus elsősorban ezt a tanítványainak mondta el ezt a hegyi beszédet. Tudnék, annyira magas erkölcsi elvek vannak ebben a hegyi beszédben, hogy valóban a szónak átvitt értelmében is hegyi beszéd, Tehát itt Isten legmagasabb erkölcsi tanításait foglalta össze Jézus Krisztus, és ezeket megérteni csak azok képesek, akik Krisztust követik. Természetesen ott volt a nagy sokaság is, valamit ők is megértettek belőle, hiszen általános emberi életelvek összegzése a hegyi beszéd, de igazán mélyen megérteni a tanítványok képesek. Csak a következő kinagyítás mutatja a távolabb levő embertömeget, akik itt letáboroznak a hegynek a lábánál, és a következő kinagyításunk pedig Claude Lorrain képének az elülső része, ahogy az emberek özönlenek, ott jobbról látjuk, hogy milyen sokan jönnek is közben, és ahogy feltekintve kommentálják a hallott igéket. Következő képünk Rembrandt részkarca, a hegyi beszéd. Jézus itt is tanítványai körében látható elsősorban, tehát Rembrandt a 17. században szintén nem nagy tömeget ábrázolt, illetve csak itt baloldalt a sziluettjét látjuk a sokaságnak, de a közvetlen környezetében, ugye a jobboldalt ülő Jézus közvetlen környezetében itt is a tanítványok vannak. Következő képünkön Rembrandtnak egy másik feldolgozása a hegyi beszédről, amelynek középpontjában Jézus áll, és a környezetében a legváltozatosabb emberi hallgatóság. Nézzük meg ezt is kinagyítva, hogy kik is tömörülnek itt össze. Krisztus mellett baloldalt Péterre lehetünk figyelmesek, akit általában idősebb emberként őszhaj, őszszakál és bajusszal ábrázolnak. Ő a legközelebbi, és aki mindig a leggyorsabban válaszol Jézus kérdéseire, az egyik legodaadóbb, noha éppen a lelki szegénységét nem figyelembe vevő tanítvány, ebből következett aztán az árulása, a tagadása is. A következő kinagyításon láthatjuk a farizeusok és írástudóknak a hadát, ahogy önmaguk között kommentálják Jézusnak a tanításait, rejtett gúnnyal, iróniával és nem leplezett büszkeséggel és felsőbbrendűséggel. Nagyon jól ábrázolja Rembrandt itt a különböző emberi csoportokat, valóban híven az evangéliumokhoz, hiszen ezek is elmondják, hogy nem csak a maguk besugóit küldték el ezek a főemberek, hanem sokszor ők is megjelentek Jézus tanításai során. A következő kinagyításunk mutatja azt, hogy bizony itt voltak olyanok is, akiknek a kezében állandóan ott volt a kard vagy a fegyver. Jézus életére már nagyon korán fenekednek, és a fellépése első hónapjaitól fogva a vallási, az egyházi vezetők érzik, hogy ez egy egészen más tanítás, ez egy tiszta erkölcs, nem egy képmutató vallásosság, és olyan óriási dű fortyog bennük, hogy meg akarják ölni Jézust. Rembrandt ezt is nagyon tökéletesen veszi észre, a témában benne rejlik ez a mozzanat is. A következő kinagyításunk viszont mutatja azokat az egyszerű embereket, mondhatnám azokat a valóban lelki szegényeket, akik vágyakozva hallgatják Jézust, akik ott ülnek, akik lesik minden kifejezését, mert azokból élet és erő támad. Az itt látható emberek közül vajon kit nagyítsunk ki a következő képünkön, talán ezt az ifjút, ahogy mélyen önmagába réved, és elgondolkozik azon, hogy Jézus mit is mond. Nagyon pompás megfigyelése ez is Rembrandtnak, hiszen az evangéliumokat, Jézus beszédeit csak gondolkodva lehet elsajátítani, csak mélyen átgondolva lehet a magunkévá tenni. A következő képen a háttér egyik csoportja még, látjuk, hogy mennyi sok emberi magatartás, ugye a rádöbbenés, a csodálkozás, a meglepődés, annyira más erkölcs ez, nem azért, mert az Ószövetség mást hirdetett volna, Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és próféták eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Az emberek azonban azért csodálkoznak, mert ahogy ez szokott lenni a történelemben, mindig az adott hatalmasságok torzítják el az erkölcsi tanításokat, és ebben az időszakban is ez volt, a vallási vezetők eltorzították az Ószövetség tanítását, az egyszerűbb néprétegek nem férhettek hozzá. Következő képünk végül bemutatja azt, hogy ez a hegyi beszéd téma a 20. századig foglalkoztatta a festőket. Egy magyar mestert is befejezésül hadd mutassak be. Ferenczi Károlynak a festményéről nem sikerült még ezidáig jó felvételeket készítetnem, ezért Derkovics Gyulának a Szombathelyi Képtárban látható 1919-es olajfestményét vel zárnám a sort, Jézus hegyi beszéde. Vagyis a 20. századi politikai mozgalmak is, például szociáldemokrata, vagy más szocialista mozgalmak is sokat utaltak ki a Jézus hegyi beszédében meghirdetett etikára, ugye a szegénységről, az egyszerűségről, az életnek bizonyos puritán életviteléről, és így egy ilyen festő is, mint Derkovics ezt a témát magáévá tette és feldolgozta, tehát egy immár 70 évvel ezelőtti olajfestményén, ahol Jézusnak az alakja és az őt hallgató népnek csak jelzésszerű ábrázolása látható. Egy ember, aki az életről és a boldogságról valódi tanítást tud közvetíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és viszontlátásra akkor január 9-én.